Janak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szárazság miatt a helyzet nehéz, de már májusban felállították az aszályvédelmi operatív törzset. Akkor biztosították azt a 4 milliárd 700 millió forintot, ami a gazdáknak jelentős segítség, hangzott el a kormányinfón. Ezen kívül mintegy 10 milliárd forint értékben a gazdáknak ingyen adják a vizet, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy ez Brüsszel támadja, de kitartunk mellette. Nehéz időszakban az ingyenes víz biztosítása a versenyképesség szempontjából is rendkívül előnyös, tudatta Gulyás Gergely. A kormány elfogadta a 3%-os kamatú otthon start támogatási programot, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentése a kormányinfón. A Demián Sándor program részeként már az év elején felvetődött az otthonteremtés fontossága, akkor határoztak, hogy célzott programokat hirdetnek az első lakáshoz jutás megkönnyítésére. Maximum 50 millió forintot lehet majd felvenni, 10%-osan résszel, legfeljebb 25 év futamidőre. Az otthonstart hitel más családi kedvezmény igénybevétele mellett is felvehető lesz szeptembertől. Mi Ukrajnát nem szeretnénk az Európai Unió tagjainak sorában látni, azt a Vox 2025 során megnyilvánuló népakaratot, 2 millió egyirányú és világos véleményt nem lehet lesöpörni az asztalról, mondta Gulyás Gergely. A legutóbbi NATO csúcs alapvetően tért el a korábbiaktól, azáltal, hogy az Egyesült Államok új vezetése és új elnöke teljesen világossá tette, hogy Ukrajnának a jövője nem a nyugati katonai szövetségben van. Erről is beszélt a miniszter. Közös cél, hogy a kölcsönös bizalomra épülő jószomszédi viszonyt a 21. század kihívásai mellett is mindig tartalommal töltsük meg, mondta el Súlyog Tamás Pozsonyban, miután megbeszélést folytatott Peter Pellegrini szlovák államfővel. A magyar köztársasági elnök hozzátette, a megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak a kétoldalú kapcsolatokra és a regionális együttműködésre. A két ország egyik kiemelt közös pontja az energetika, főként a gázipar és a nukleáris energia területén, mondta Peter Pellegrini. Hozzátéve, hogy azt a hiányt, amelyet a gázszállításnak az évelején Ukrajna irányából történt leállása okozta, nagyrészt éppen a magyar-szlovák gáz interkonnektor révén sikerült pótolni. A Repower EU kezdeményezés veszélyezteti mindkét ország energiabiztonságát és a térség gazdasági stabilitását, jelentette ki. 17 magyar és két tanítási nyelvű oktatási intézményt zárna be és vonna össze a szlovák kormány anélkül, hogy arról egyeztetett volna a helyi oktatási bizottságokkal vagy megyei képviselőkkel, írta meg a Napunk szlovákiai magyar portál a birtokukba jutott dokumentumokra hivatkozva. Van olyan járás, ahol 9-ből 6 magyar intézményt összevonnának, olvasható a cikkben. Ez a közösség rengeteg tapasztalattal és jó tulajdonsággal bír, életigenlő és szabadság szerető, képes teljes szívvel összefogni, mondta a köztársasági elnök a felvidéki magyarok képviselői előtt tartott beszédében Pozsonyban. Ha az itt élők szeretik és szolgálják ezt a közösséget, ha tisztességgel és fáradtságot nem kimélve dolgoznak a jövőjén, akkor a felvidéki magyarság előtt olyan jövő áll, amelyet sokan megirigyelnének, tette hozzá Súlyog Tamás. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezi a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat, közölt a Városháza az MT-vel. Erre azután kerül sor, hogy sajtóhírek szerint a vállalattól sokakat elbocsátottak és kínai munkavállalókat vettek fel a helyükre. A hőség miatt a szervezők szeptemberbe halasztották a vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet. Az esemény főtámogatója a Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az ökumenikus segélyszervezet közreműködésével az árvíz sújtott a székelyföldi családoknak. Kiemelkedő forgalmú főszezonra számít a Balatoni Hajózási ZRT. A Baharta legforgalmasabb útvonalain sűríti járatait, újabb útvonalat is bekapcsol a menetrendi hajózásba, és számos kedvezménnyel várja a családos és kerékpáros utasait a nyáron. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, de hideg front érkezik, amely mentén főként az északi középhegység és az Észak-Alföld térségében alakulhatnak ki záporok, zivatarok, megélénkül többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17, napközben aztán 32 és 37 fok között alakul. Hétfő éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy a tartósan magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, különösen akkor, ha az éjszakák sem hoznak felfrissülést. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Jevgenyi Jevtusenko Ballada a nekifutásról című versének néhány sorával ajánlom figyelmükbe mai fél óránkat. A rohanás ekkornak átka, panaszkodik a költő. Az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint báb, rohan tovább, tovább. Jevtusenko szent tétovaságra bátorít, hiszen ahogy a zenében szükséges a szünet, úgy kell nekünk a zajos, rohanó, feladatokkal zsúfolt világunkba a megállás, a kikapcsolódás, a csönd, az újdonság varázsa. A vakáció, a nyári szabadság ideje kiváló lehetőség arra, hogy kicsit figyelmesebbek, gondolkodóbbak, megértőbbek legyünk életünk eseményeivel, történéseivel kapcsolatban. Olyan képesség ez bennünk, amely fejleszthető és segít abban, hogy teljesebben fedezzük fel a világot, önmagunkat, a másik embert és Istent. Ehhez a törekvéshez szeretnénk ma mi is hozzájárulni fél órán gondolataival. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, elbeszélem minden csodádat. Ezt a Zsoltár verset imádkozzuk a reggeli Isten tiszteleteinken. Június utolsó vasárnapján, Péter és Pál főapostolok ünnepén, ez a mondat erős hit tapasztalatként hangzott fel a dunakeszi görög katolikus templomban. Ugyanis volt miért hálát adniuk a szórványban élő egyházközségnek. Péter és Pál főapostolok ünnepén püspöki liturgiával egybekötött templom búcsút tartottak, melyben megáldották a templom belső falaira festett ikonokat és az új ikonosztáziont is. Ezeket Fülöp metropolit áldotta meg Varga Lajos váci segédpüspökkel együtt. Fülöp metropolita a liturgiában elhangzott tanításához az apostoli szakaszból Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből választott egy fontos mondatot.
Az apostoli szakaszban Szent Pál a rómaiakhoz írt levelét, ennek ezt a szakaszát, amit ma hallhattunk, így kezdte. Krisztus által a hitben szabad utunk van a kegyelemhez, amelyben biztosan állunk, és dicsekszünk a reménnyel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Érdemes ezt a mondatot megvizsgálni. Krisztus által a hitben szabad utunk van a kegyelemhez, amelyben biztosan állunk. Nincs akadálya a kegyelemnek. Nincs oka bizonytalanságnak. Krisztus a megváltásban, a megtestesülésben elhozta nekünk a kegyelem teljességét. Szabad utunk van a kegyelemhöz, amelyben biztosan állunk, ha közeledünk a kegyelemhöz, ha élünk a kegyelemmel. A kegyelemben való bizonyosság nem csak azt jelenti, hogy el tudok igazodni ebben a világban, hanem sokkal többet kapok, az isteni dicsőségben részesülök. Na ezt vizsgáljuk meg egy kicsit. Az emberi kapcsolatainkban fontos szerepe van annak, hogy elismerjük a másik embert. Amikor megdicsérünk valakit, akkor elismerésben részesül. Ez azért jó érzés, mert el van ültetve bennünk, hogy mi igazából nem ezeket a sekélyes emberi dicséreteket szomjazzuk és éhezzük, hanem az Isten dicsőségét. Csak nem tudjuk, nem gondolunk vele. És sokszor megelégszünk az emberek dicsérgetésében. Vegyük észre, hogy ez nem más, mint elültetve bennünk annak a csírája, hogy mi az isteni dicsőségben akarunk részesülni. Vagyis, hogy az Isten dicsőít meg minket. És van-e annál nagyobb dicsőség, mint az, hogy az isteni természetben részesülünk? Hogy Krisztus magára vett a mi emberségünket azért, hogy mi isteni természettel éljünk. Hogy sokkal többé váljunk, mint amik mi vagyunk. Az ember a hit révén túl tud lépni önmagán. Isteni dicsőségben, az isteni élettel, az isteni természettel tudunk élni. Jézus egyszer azt mondta, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, mint én, sőt, még nagyobbakat is annál. Ha ezt nem látjuk, nem érzékeljük, akkor még kevés a hitünk. Ebben kell előre haladni. A hitben előre haladni, hogy vegyem észre, hogy micsoda dicsőség vár, isteni megdicsőlés vár rám. És minél inkább fölnyitom a szememet, a hit minél inkább tiszta, világos látást ad, annál inkább megértem, hogy mit jelent az isteni dicsőség, és ahhoz képest milyen sekélyes, porszemnyi az emberek dicsérgetése és dicsőítése. Nem érdemes érte mágszemnyi erifeszítést is tenni akár. A hitben tehát növekednünk kell. És a mi bizánci egyházunk, a katolikus egyház, az ortodox egyház, maga a Krisztus egyháza mindent megad, hogy növekedhessünk a hitben. Tehát a testvéreim, azért festettük ilyen gyönyörű szépre ezt a templomot, azért állítottuk az ikonosztáziont a szentély és a templomhajó közé, hogy ez növelje a hitünket. A bizánci egyházban láthatjuk az ikonográfia hihetetlenül bonyolult. Nagyon összetett. Itt rengeteg kép van szentekről, attribútumaikkal együtt, az evangéliumi jelenetekről, ószövetségi jelenetekről, alig-alig igazodik el benne az ember. De ilyen a liturgiánk is. Rengeteg ének, himnusz van, hangok egyik a másik után, nagyon bonyolult. De azért, mert amit a templomban megjelenik, nem más, mint a teremtett világ szépségének leképezése. Úgyhogy amikor belépünk ide ebbe a templomba, a teremtett Isten dicsőségét szemlélhetjük. Belépünk ebbe a térbe, és önkéntelenül is hat ránk. Mint egy magával von bennünket a liturgiának a szépsége, összetettsége, az egyháznak ez a gazdagsága, amely a teremtő szeretetét közvetíti felénk. Úgyhogy amikor jövünk ide a templomba, akkor ez az isteni dicsőség valahogy átszivárog a lelkünkbe. És ezért kell, hogy ilyenek legyenek a templomaink. Hogy a liturgiánkban ne féljünk attól, hogy megértsük, megismerjük, begyakoroljuk magunkat, hogy mennyi mindent kell tanulni, hogy a liturgiában otthon érezhessük magunkat. Így tudunk dicsekedni az Isten dicsőségével. A dunakesziek most már majd dicsekedhetnek ezzel a templommal. De nem az emberek előtt, hanem azzal a biztos reménnyel, hogy ők részesülnek az isteni dicsőségben. És hogy folytatja Szent Pál? De nem csak ezzel, hanem szenvedéseinkkel is dicsekszünk. Az Isten dicsőségben való részesülés nem azt jelenti, hogy minden csupa, síma, könnyű lesz az életünkben. Éppen nem. Hiszen Krisztus is a kereszten kínhalál szenvedése után dicsőült meg a feltámadás. Ezért teszi hozzá Szent Pál, hogy a szenvedéseinkkel is dicsekszünk. nem csak a gyönyörű templomainkkal, a liturgiánkkal, amikor az isteni dicsőségben van részünk, akkor átalakul az egész életünk. A szenvedéseink is ennek a nagy dicsőségnek a részeseivé válnak. Nem fognak akadályozni minket, sem az Isten felé, sem az életben való előrehaladás felé. Sőt, éppen egyre inkább látni fogom, hogy része ez annak az isteni dicsőségnek, amelyben ő részesíteni akar. Minél inkább fölnyílik a szeme, minél inkább tudom hittel látni az életem, sok esetben az Úristen annál több keresztet is ad. Akiket szeretek, azokat megfenyítem, mondja az Úr. És csak akkor félelmetes mondat, akkor félek a szenvedéstől, ha nem merek hinni abban, hogy a hittel az erőt is megkapom, hogy az kibírjuk. És hogy tovább minden, azt értem szenvedő Krisztushoz, vigyen közelebb. Az isteni dicsőséggel dicsekszünk, és szenvedéseinkkel, ami ugyanaz. Ma Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén elmélkedünk az isteni dicsőségről, és szemléljük ezt a gyönyörű szép, isteni dicsőségbe pompásan felöltöztetett gyönyörű templomot. Ki volt Szent Péter? Ki volt Szent Pál? Péter, a tudatlan halálszentben, akinek 3 év sem volt elegendő Krisztus jelenlétében, hogy fölismerje, mi az ő hivatás, és az utolsó pillanatban is megtagadta mesterét. És mégis az Isten kiválasztottjaként főapostol lett. Pál, aki üldözte a keresztényeket, elszánt dühhel próbálta láncra verni és Jeruzsálembe vinni, hogy megöljék őt. És megtérése nyomán, szintén mint Péter, főapostollá lett. Nem az számít, hogy honnan jön, hanem hogy milyen utat jár be. Hisze abban, hogy eljut az isteni megdicsőítésbe. Az Úristen Szent Pétert és Szent Pált megdicsőítette. Róla nevezzük el ezt a templomot. Rómában Szent Péter és Pál 2 nagy bazilikája hirdeti ezeknek a halászembereknek és az egyház keresztényeket üldöző rabbinak a dicsőségét. Ez a szentek dicsőség. Erre a dicsőségre vagyunk meghívva mindjárt. Ne féljük tőle. Krisztus által a hitben szabad utunk van a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk. Közelítsünk e felé, a kegyelem felé, hogy élhessünk vele, és merjünk dicsekedni azzal a reménnyel, hogy az isteni dicsőségben lesz részünk. E mai naptól fogva, itt akik részt vettünk ezen a mai ünnepségen, különösen is a dunakesziek, akiknek megpecsételődött a sorsa ezzel a gyönyörű templommal, amikor azt mondjuk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, mindig jusson eszünkbe. Ez a dicsőség mi ránk vár, az Isten nekünk akarja. Csak el kell hinnünk, hogy ez így van. Amen.
Az, hogy a mai napon itt állhatunk, ebben a lélegzet elállítóan gyönyörű templomban, az hosszú évek imádságainak, sok szent közbenjárásának és sok ember áldozatos munkájának köszönhető. Fogalmazott Szabóné Revák Mária, aki az egyházközség nevében köszöntötte a templom búcsú résztvevőit. Obbágy Teréz munkatársunk a szertartás végén az ikonosztázion előtt beszélgetett vele.
Elkészült az új ikonosztázion, és kifestették a templomot. Ez a hálaadás, ez mindenki szívében felébredt. Az egyházközség nevében, a hívek nevében te adtál hálát.
2010-ben történt meg ennek a templomnak az alapkő letétele, és azóta mostanra ért el a templomunk. Ezt a teljességét azt gondolom, hogy egy lélegzetelállítóan gyönyörű templomunk van, aminek én személy szerint azért is örülök annyira, és azért van csordult itt tele a szívem hálával a Jóistennek, mert Szabolcsi lány vagyok, Nyírségi lány, aki oda születtem és beleszülettem a görög katolikus vallásba, és a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy minden vasárnap szent liturgiára mentünk, ott a helybeli templomba 3 utcával arrébb, és az élet úgy hozta, hogy a főiskolán, amikor megismerkedtünk a férjemmel, akkor ott építkeztünk, ahonnan ő származik, és ez egy Nógrád megyei kis település, Diósjenő, ahol azt sem tudták, hogy kik a görög katolikusok. és én személy szerint nagyon el voltam keseredve, és nagyon sok szomorúságot okozott, mikor mentem haza Diósjenőről, mert mondjuk itt töltöttem egy hétvégét náluk, és azon gondolkodtam, amikor néztem ki az Intercitynek az ablakán, hogy de hol fogok tudni én templomba járni, hol fogom tudni én a saját hitvallásom, a saját szertartásom szerint gyakorolni tovább a hitemet. Minden héten egyszer eljövünk a lányommal vecsernyére, mert minden nap van vecsernye. De ugye, ahogy említettem, mi több mint 50 kilométerre lakunk, bár szeretnénk, de nem tudunk minden nap részt venni. A szertai vecsernyékre szoktunk eljönni, mert minden szerdán a vecsernye után paraklisz is van. És az a lányomnak egy nagyon kedves szertartása, úgyhogy nekünk a szerdák azok, amikor mi jövünk és vecsernyén veszünk részt is. Sokszor van, hogy ők együtt jönnek Pestről a barátnőjével, én otthonról jövök, ide érek hamarabb, itt ülök a templomban fél órával korábban. Ülök, és azon potyognak a könnyeim, hogy fölfoghatatlan az az érzés, hogy én az Intercity-n ülve csak egy akármilyen kis helységre, kis szobára vágytam, ahol egy görögkatolikus atya, görögkatolikus szertartás végezésén ott lehetek. Azt tudni kell egyébként, hogy református családba házasodtam, a férjem református, és mi úgy járunk templomba, hogy egyik vasárnap a reformátusba, másik vasárnap a görögkatolikusba. És itt ülök a vecsernye előtt, és azon gondolkodom, hogy Istenem, mindannyiunknak adtad, az egész dunakeszi egyházközségnek, és minden hívőnek, és mégis szerintem mindenkiben benne van az érzés, ami bennem is bennem van, hogy de olyan, mintha az Isten egyénileg is megszólítana, hogy csak egy akármilyen kis helységet akartál. De az Isten mindig többet ad, és mindig jobbat ad, amit el tudunk képzelni, és itt ez a csoda. A bizánci szertartásunknak, a lelki gazdagságának a kézzelfogható csodája, a szentek, az ikonokon, a falakon, és mindegyiknek egyesével ismerjük az élettörténetét, hogy ő honnan indult, akár egyiptomi Máriáról, honnan indult, és hová jutott. Nagyon szeretem ezeknek a szenteknek az akatisztoszát is imádkozni. Sokszor szoktam sokukhoz mindegyikhez más ima szándékra. És olyan lelki gazdagság van abban, hogy Miklós atya megismertette velünk a lelkiségünknek a gyökereit, hogy visszanyúlunk az ősatyák hitéhez, hogy ebben felfedezni azt a lelki gazdagságot, amiből meríteni tudunk, az egy csoda. Püspök atya prédikációban mondta, hogy nem csak azzal dicsekszünk, hogy van egy ilyen gyönyörű templomunk, hanem dicsekszünk a szenvedéseinkkel is, mert nincs olyan, hogy mindenkinek minden simán megy, és semmilyen problémánk nincs, és egyesével ismerjük egymást még itt a szorványban is, úgyhogy ez nem egy falu, ahol mindenki mindenkit ismer, hiszen ebben nőttem föl, itt is megismerjük egymást, és tudjuk egyen-egyenként, hogy ki az, akiről tudjuk, hogy betegséggel küzd, sajnos fiatalon, és tudja, hogy nincs esély a túlélésre. Vagy ki az, aki hivatást keres, és nem tudja, hogy hogyan tovább, vagy a lelki életében akad el. Számtalan ilyen helyzet van, hogy a damaszkuszi robbantásról, ha beszélünk, azért az ember megrökönyödik, hogy mi minden vár még ránk. Valahol ott van az emberben az érzés, hogy ez még csak a kezdet. Hiszen annyi helyen keresztényüldözés, és forrong a világ, és háborúk hátam. Óhatatlanul azt gondolja az ember, hogy nincs máshova menni, csak a templomba. Mert itt nyugalom van, békesség van, és válaszok vannak. És olyan szavakkal nem kifejezhető érzés az, hogy itt Dunakeszin a hívek tudják, hogy melyik az a napszak, amikor ha belépek a templomba, tudom, hogy az ikonok mögött, a lefüggönyözött szentély mögött ott bent, ott a lelki atyánk és csendesen imádkozik, és bejövök és megszólíthatom, hogyha olyan állapotban vagyok, hogy meg kell szólítanom, hogy atya, adj tanácsot, hallgass meg, hadd mondjam el, hogyan tovább. És Miklós atya minden problémához odafordul, mindenkit értően meghallgat, és mindenkiért, akik szeretnének az ő lelki gyermekei lenni, és hozzáfordulnak, mindenkiért imádkozik. És ezt minden nap megtehetjük, mert ő minden nap itt van a templomban. Vecsernye időben mindenképpen, ugye délelőtt neki is itt a órái, mi egymás, de a délutáni órákban akkor is megtalálható, ha nem egyeztetünk előre telefonon időpontot, és azt gondolom, hogy a jelenkor emberének ez egy felbecsülhetetlen kincs, az atyaság kincse, hogy van egy atya, egy lelki atya, akihez lehet jönni, akitől lehet segítséget kérni. Püspök atya úgy fogalmazott december 6-ai Szent Miklós napi szertartáson, ahol a két kántorunk akkor lett felavatva felolvasóvá, hogy Dunakeszi egy sziget. Hitünknek egy különleges szigete. A lelki atyánk, akihez itt annyian lelki gyermekként kötődnek, nem csak arról szól a kapcsolatunk, hogy gyónunk, szertartásokra járunk, hanem egy hihetetlenül erős lelki kötődése van. Szerintem mondhatom, hogy mindenkihez. ő nem egy hajós, aki keresztül hajózik és egy időre kiköt ezen a szigeten. Hitünknek ezen a különleges szigetén, ahogy Püspök atya fogalmazta. Én azt gondolom, hogy ő a világító torony. És amikor ez a gondolat megfogalmazódott bennem, akkor megnéztem az interneten, hogy mit ír, ha beírom, hogy világító tornyok, vagy világító tornyok szerepe, és azt írta ki nekem az internet, hogy a világító tornyok a hajósok megmentői. Az a funkciójuk, hogy utat mutassanak, és figyelmeztessenek a veszélyes partvidékekre, zátonyokra, és ezek az építmények éjszaka fényt bocsájtanak ki magukból, vagy állandó, vagy villogó fényt, nappal pedig különleges festésükkel és alakjukkal segítik a navigációt. És amikor ezt elolvastam, akkor percekig csak ültem és gondolkodtam rajta, hogy ehhez semmit nem kell hozzáfűzni. Hálás vagyok azért, hogy vannak ilyen papjaink, akik visszanyúlnak a gyökerekhez, és beemelik a szertartásainkba, a lelki vezetésbe, a mindennapokba az ősatyák hitvallását, azt a módot, ahogy az ősatyák megélték a hitüket. Miklós atya nagyon sokat beszél nekünk a szentekről. Minden vecsernyi után elmondja, hogy aznak melyik szentnek van az ünnepe, és elolvassa az egész életútját, és azt, hogy hogyan halt meg. És vannak olyan szentek, amik így megérintik az embert, és választunk, hogy miért imádkozunk hozzá, hogy miért kérjük éppen az ő közbenjárását, vagy pártfogását. És azt gondolom, hogy ez egy olyan fokú lelki gazdagságot ad, ami megfizethetetlen, ami megköszönhetetlen az Istennek. Akkor ülök a templomban, mindig arra gondolok, hogy én itt ülnék reggeltől estig, és csak azt mantráznám, hogy köszönöm, köszönöm, sem lenne elég, hogy ez itt van, ez a csoda, és hogy Miklós atya egy olyan úton indít el minket, ami hiszem, hogy az üdvösség felé vezet. És külön szerintem egy boldogító érzés, hogy egyre többen és többen jönnek hozzánk. Olyanok, akik arra vágynak, hogy meglegyenek keresztelve, mert még nincsenek. Vagy más felekezetbeliek, hogy hozzánk szeretnének tartozni. Nem tudom szavakkal kifejezni azt a hálát, amit azért érzek, hogy a református férjem segít összerakni az ikonosztáziont és berakni az ikonokat a helyükre. És hív engem napközben, hogy hát Marci, nem tudod elképzelni, milyen gyönyörű is. Mondtam, hogy hát oda kell mennem és meg kell néznem, és berakják az Isten szülő ikont az atyával, és együtt sírnak előtte. Azért református férjem, de működik az Isten az életünkben is. Ez egy csoda. És azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van az atyának, és az Isten szülőnek, a gondviselő Istennek, hogy meghallgatja az imáinkat, meg azoknak a szenteknek, akik a lelketyánknak kedves szentjei, mert három olyan szent volt, akihez ő rendszeresen imádkozott a templom épülése, szépülése, festése közben, Calikis Szent Jakabhoz, Orosz Szent Jánoshoz és Eviai Szent Dávidhoz. És milyen az isteni gondviselés, tehát milyen csodásak az Istennek az útja, és erre is így rácsodálkozni, hogy kiderül a festőkről, hogy Evia szigetéről valók. Majd kiderül az egyik festőről, hogy az ő édesanyja, Calikis Szent Jakab lelki gyermeke volt, és hogy gyermekkorában személyesen is ismerte ezt a szentet. Ez az isteni csoda kézzel fogható megnyilatkozása, és ezekre nincsenek szavak, és ezekre nincsenek a hálának sem elég kifejező megnyilvánulásai, mert szerintem kevés a köszönöm. Ezt nem lehet szavak önteni. Itt működik a kegyelem, itt van a Szentlélek, és minden nap csoda történik. Minden nap történik valami csodálatos dolog, amire így rácsodálkozunk, hogy Istenem, még mi mindent tartogatsz nekünk.
Szent Isten, szent erőd, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk.
Szent Isten, szent erőd, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erőd, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk.
Műsorunkat Jászter Beáta literatúrájával zárjuk. Ma Szilágyi Domokos Helyünk a világban című versét ajánlja figyelmünkbe. Elsőként a költeményt, majd pedig szokott módon azokat a gondolatokat halljuk tőle, melyeket a vers ihletett. Szilágyi Domokos Helyünk a világban. Kell, hogy a napnak sugara legyen, sugaros legyen, mint az értelem. Kell, hogy húzzon a föld a súlyszívű, de súlyos szívvel hozzá lenni hű. Súlyos napokat egymás tetején egyensúlyozni, szemünkön a fény. Ez a harmónia, a keresett, s találni vágyott, csörgő vizeket zengővé szelidítő, orvos a lelkünknek, hogy a béke otthona lehessen. Tűzben született a föld, s kínlódott, még meglelte kijelölt helyét a nyugodt gravitáció törvénye szerint. Egy élet s halál van, s csak így jó élni, amíg meghalni jó. Megkeresni helyünket a világban. Furcsák a véletlenek, vagy nincsenek is véletlenek. Azt szoktuk mondani, hogy semmi sem történik ok nélkül. Ez a Szilágyi Domokos vers különös módon került hozzám. A lányom az iskolában kapott pár papírt rajta versekkel, hogy válassza ki belőlük azt, amelyiket szívesen elmondaná az évzáron. A sok fehér papír között megbújt egy kis sárga írólap. Megakadt rajta a szemem, és kihúztam a többi közül. A gimnáziumi magyar tanárnőm finom, kecses betűi sorakoztak rajta. Elérzékenyültem. Megrohantak a régi emlékek, nem csak vidám diákkorom, hanem azok a pedagógusok is eszembe jutottak, akiktől útravalót kaptam az életre. Ilyen volt ő, Györgyi néni, aki egész lényével, tartásával, beszédével és hallgatásával is nevelt. Példa és mérce volt. Nem csak a tananyagot oktatta, hanem gondolkodásra, emberségre, méltó életre nevelt. 2 éve halt meg. Most azt mondaná nekem, ne dicsérj, csak azt tettem, ami a rendelt feladatom volt. Én sem voltam ám jó mindenkinek. Hívő katolikus volt. Bár sokáig nem beszélhetett róla az iskolában, de mindig úgy tanította az irodalmat, hogy kimondatlanul is értettük és éreztük, Isten szeretetét közvetíti a művek által. Azt mondta, akinek a mennyei atya lámpást, fénytárasztó tehetséget adott, annak bárhová is kerül, mindenütt világítania kell. Mert akkor mondhatja, hogy megtalálta a helyét a világban. És ez a legfontosabb. Akkor leszünk boldogok a földi életben, ha mindenütt és mindenben megleljük Isten akaratát, és tudjuk, hogy ő azt akarja, ami nekünk jó. Minden ember életében vannak periódusok, egyszer fenn, egyszer len. Sokszor kérdezzük, miért, Uram? Többre, jobbra vágyunk, és nem értjük, miért topogunk egy helyben. Mi az oka annak, hogy nem lépünk magasabbra? Emiatt háborog a lelkünk, mert úgy érezzük, nem vagyunk a helyünkön, többre vagyunk képesek, hát miért nem kapunk lehetőséget? A mennyei atya ezt jobban tudja. Talán még nincs itt az ideje. És az is lehet, hogy soha nem jön el az idő, mert a feljebb valónak ott van terve velünk, ahová állított. Ő türelmes. Kivárja, amíg erre rájövünk. Világítsunk hát erősebben, és másoknak is juttassunk fényünkből. Velünk sem fukarkodtak, gondoljunk csak vissza az életünkre. Biztos akadott néhány lámpás, aki bőven adott saját fényéből, hogy magunkkal vihessük ínséges időkre. Ez a fény mutatja az utat, amely elvezet a helyre, amit Isten rendelt számunkra. Csak legyünk hozzá hűségesek egész életünkben. Add, Uram, hogy mindenben felismerjelek. Értsem és elfogadjam a tervedet, és megleljem azt a helyet, amit nekem készítettél.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsőertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban Wagner Viktória szociális testvéről hallanak egy összeállítást. A Semmelweis napon megszentelték a 30 éve elhunyt Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékszobáját Parasznyán, amelyet a nővér szülőhelyén alakított ki a település önkormányzata. A belsőleg megújult emlékszoba bemutatja a nővér gyermekkorát, lelki, szellemi és tárgyi hagyatékát, és a tárlaton mostantól megtekinthető a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által odaítélt védőnői életműdíj is, amelynek első díjazottja posztumusz Wagner Viktória lett. A rendezvény a Wagner Viktória Emlékbizottság és a Parasznyai Önkormányzat szervezésében jött létre, és az emlékház megszentelése és megkoszorúzása után a résztvevők különböző visszaemlékezésekkel elevenítették meg Wagner Viktória életútját. Elsőként Horváth Jánosnénak, Parasznya polgármesterének és Török Zsuzsannának, a Magyar Védőnők Egyesületének helyi tagjának köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeket. Örülök, hogy a Wagner Viktória Emlékbizottság meghívására eljöttek ebbe a csodálatos környezetben található kis faluba, Parasznyára. Amikor készültem a mai napra, akkor döbbentem rá, hogy mennyi jeles nap volt az elmúlt hetekben, napokban és a mai napon is. A Védőnők Napját Magyarországon június 13-án ünneplik. Ezen a napon a Magyar Védőnői Hivatást és a védőnőket köszöntik munkájukért. Az ünnepnap a Stefánia Szövetség 1915-ös megalakulásához kapcsolódik, mely a védőnői szolgálat alapját képezi. 110 éves évforduló volt. 2015-től Hungarikum nemzeti érték a Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátórendszer. 10 éves az évforduló. Ma, július 1-én, a Magyar Egészségügy Napja, Semmelweis nap van. Egy 1992 óta minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban, ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác. Magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Minden városban, faluban élő lakost büszkeséggel tölt el, ha lakóhelyének nevéhez országosan vagy világszerte munkásságáról, teljesítményéről, humanitárius cselekedetéről ismert ember nevével kötik össze. Elmondhatom, hogy engem is, bennünket is büszkeséggel tölt el, hogy Wagner Viktória zöldkeresztes védőnő, szociális testvér születési helyénél lehetünk most itt. Wagner Viktória édesapja, mint a falu jegyzője, feleségével élt ebben a házban, ahová Viktória és testvérei születtek. Édesapjuk tragikus halála után mély szegénységben, de annál nagyobb lelki boldogságban éltek. Már fiatal lányként erős volt benne az akarat mások megsegítésére. Védőnői hivatása megtalálásában a szociális testvérek segítettek neki, majd ez a hivatás élethivatása lett, erős hittel, hogy a magzati kortól védeni kell az ember életét. Hite, ember szeretete, sokoldalú műveltsége, szorgalmas, magasfokú szakmai képzettsége ma is példa a róla emlékezőknek. Saját tapasztalataimat megosztva önökkel, életemben csak olyan védőnőkkel találkoztam, gyermekként, anya és nagymamaként, és mint munkáltató, hogy Wagner Viktória szellemiségét, példáját megőrizve végezték és végzik a munkájukat. Ehhez a munkához kívánok önöknek további kitartást, lelki békességet, és feltétlen odaadás szeretetet, ahogyan Viktória néni is tette. Wagner Viktória tárgyi hagyatékai 1998-ban értek haza, ide a születési helyére. Számunkra az a nagy feladat, hogy az ő emlékének, tárgyainak úgy tudjuk biztosítani ezt a helyszínt, hogy bárki számára látogatható legyen, hogy a lakóközösség, civil szervezetek találják meg itt a helyüket egy közös beszélgetésre, emlékek felidézésére, hogy méltó helyként szolgáljon még több generáció számára. Az önök számára egy nagyon szép és tartalmas napot kívánok, és bízom az újra találkozásban 2027. július 7-én, Wagner Viktória 120. születésének napján, amikor az önkormányzaton túl egy megújult, megszépült épület várja majd az ide látogatókat.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves védőnők, kedves megjelentek! Mély tisztelettel és nagy örömmel üdvözlöm Önöket a Wagner Viktória emlékházba a mai avatási ünnepségen. A Magyar Védőnők Egyesülete nevében és magam nevében is megtiszteltetés számomra, hogy jelen lehetek e neves rendezvényen, ahol egy kiváló szakember, példaértékű kolléga emléke előtt hajtunk fejet. Külön megtiszteltetés számomra, hogy helyi lakosként, védőnőként jelen lehetek e neves rendezvényen. Wagner Viktória nem csupán hivatásának elkötelezett képviselője volt, hanem valódi példakép, aki minden tevékenységével a védőnői hivatás legnemesebb értékeit közvetítette. Munkássága során ott nyújtott támogatást, ahol arra a legnagyobb szükség mutatkozott, legyen szó kistelepülésről vagy városi peremkerületről. Munkája nem csak testi gondoskodást jelentett, hanem lelki támaszt is. Jelenléte biztonságot, figyelmet és emberi közelséget adott mindenkinek, akivel kapcsolatba került. Ez az emlékszoba nem pusztán egy gyűjtemény. Túlmutat a kiállított tárgyakon, a dokumentumokon és személyes relikviákon. Lelke van, üzenetet hordoz. Ahogy belépünk ebbe a terembe, nem csak Viktória személyes tárgyait láthatjuk, hanem jelenlétét is érezzük. Mottói, gondolatai, életfilozófiája ott élnek a falak között. Ő volt az, aki mindig azt vallotta, a védőnő nem csak szakember, hanem emberi támasz, útmutató, társ. Ma tehát nem csak őre emlékezünk, hanem mindarra az értékrendre, amit képviselt. Arra a hitre, hogy a védőnői munka több, mint adminisztráció, bizalomépítés, figyelem és támogatás. Szeretném megosztani egyik legkedvesebb gondolatát, mely a védőnök számára egy útra való lehet. Pici készfogása nem csupán gesztus, kapocs, életre szóló kapcsolat kezdete. Ez a mondat tökéletesen kifejezi hivatásunk lényegét, hogy a legkisebbeknek nyújtott segítség gyakran a legnagyobb hatással bír. Ez az emlékszoba legyen annak a bizonyítéka, hogy a szakmánknak, mely milyen emberközpontú, és hogy létezik olyan szakmai és erkölcsi örökség, amit kötelességünk továbbvinni. Legyen ez a tér útmutató mindazoknak, akik most indulnak el ezen a pályán, és megerősítés azoknak, akik már régóta szolgálnak. A mai nap mérföldkő. Nem csak visszatekintünk, hanem előre is tekintünk. Ez az emlékszoba élő jelképe annak, hogy múltunk értékei szervesen kapcsolódnak a jövőnk reményeihez. Zárásként engedjék meg, hogy Viktóriától származó gondolattal fejezzem be beszédemet. Az igazi szakmaiság nem abban áll, hogy mindent tudunk, hanem abban, hogy tudjuk, kitől tanulhatjuk. A tudás akkor él, amikor továbbadjuk, és akkor nő, ha nyitottan befogadjuk, kipróbáljuk és kamatoztatjuk. Köszönöm szépen!
Most Várfalvi Mariannát, a Wagner Viktória Emlékbizottság alapítóját, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét hallják.
Tisztelt ünneplő, egyben gyűlt testvéreim! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a különleges napon eljöttetek ide. Meleget, fáradtságot, szabadságot és munkát nem kímélve úgy éreztétek, hogy itt a helyetek, hogy ezt a lelki feltöltekezést együtt megosszuk egymással. A Wagner Viktória Emlékbizottság nem rég alakult. Tavaly szeptemberben kezdtünk el ezzel a gondolattal foglalkozni, amikor a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége felkészült arra, hogy és tervbe vette, hogy Wagner Viktória égi mennybe menetelének 30. évfordulóját, vagyis halálának évfordulóját valamilyen különlegesebb alkalommal szeretné megünnepelni. Korábbi években nem került erre sor, és nagyon nagy hiányérzet volt bennünk. És ahogy elindultunk ezzel az ötlettel, javaslattal, egyre többen lettünk, akik ebbe a mozgalomba szinte beleálltunk. Először a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége, az Aquinói Szent Tamás Egyesület, és külön örülök neki, hogy ők is el tudtak jönni a mai napon. De aztán csatlakozott a Szociális Testvérek Társasága, és még nagyon-nagyon sok szervezet. A mai nap azért jöttünk, hogy ezt a jeles alkalmat valamilyen ünnepélyes keretek között ünnepeljük, hogy Parasznya község önkormányzata, polgármesterasszony, védőnő kolléganő megteremtették azt a lehetőséget, amire oly régen vágytunk, hogy Wagner Viktória a földi hagyatékának legyen egy biztonságos helye. Láttuk az épület állapotát. Éveken át jöttünk ide megemlékezni, koszorúzni. És szomorúan láttuk ezeket a körülményeket, és minden nap imádkoztunk azért, hogy legyen megoldás arra, hogy az ő hagyatéka, ha lehet, ne kerüljön nagyon messzire, de egy olyan biztonságos és szeretetteljes környezetbe tudjon pihenni és várni a látogatóit, amilyenbe csak lehet. És akkor jött a telefon. És olyan boldogsággal töltött el minket, hogy ennek bizony itt ebben a házban lesz meg a megoldása és a lehetősége. És azóta egy hatalmas munka kezdődött el, amit szerintem biztosan a Jóisten és Wagner Viktória vezényelt, és mi nagyon jó munkatársai voltunk ebben, és nagyon nagy hálával és köszönettel tartozom a polgármesterasszonynak is, a védőnök kolléganőnek is, minden olyan társnak, aki ebben a munkában részt vett. És azért, hogy ez az emlékszoba mégis ebben a házban tudott létrejönni, ennek óriási jelentősége van. Ez már zarándok helyé vált, hiszen a főiskolai hallgatók, egyetemi hallgatók és védőnök kolléganők nagyon-nagyon szerettek ide járni, és ez valahogy a védőnőség részévé vált, ikonikus részévé, úgy, ahogy Wagner Viktória is, és az ő emlékét szeretnénk a jövőben még inkább ismertté tenni, még inkább élővé tenni. Számomra Wagner Viktória élő kovász. Az volt, és a mai napig is az, már halála után is az, mert olyan közösséget tudott teremteni, és tud a mai napig is, amelyben itt együtt állunk. Én azt kívánom a mai napra, hogy ezzel a szellemiséggel, ezzel a lelkülettel, vidámsággal, és őrá emlékezve, az ő értékeit gyarapítva és továbbadva, éljük meg ezt a mai napot, és vigyük tovább ennek a napnak az örökségét és üzeneteit. És ehhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes és szép időtöltést. Köszönöm, hogy meghallgat.
Szeretettel köszöntöm. Főszervezőként mi kellett ahhoz, hogy a mai nap, ez a rangos nap elérkezzen? Milyen háttérmunkák előzték meg ennek a napnak a megszervezését?
A mai nap a Wagner Viktória emlékszoba újraavatása, aminek előzménye az volt, hogy ez az emlékszoba ugyanebben a házban egy másik teremben volt, ami olyan romossá vált, és olyan fizikai állapotok uralkodtak, a fal megrepedése, a falak beázása, a penészedés, ami méltatlanná tette azt a körülményt, hogy Wagner Viktória tárgyi hagyatéka ilyen körülmények között maradjon. Éppen ezért nem is lehetett már szinte látogatni sem, illetve nem volt értelme ilyen körülmények között bemutatni az ő emlékeit. Viszont Wagner Viktória olyan életművet, olyan hagyatékot adott át a jövőnek, nekünk, és majd utánunk következőknek is, ami mindenképpen mind a hitéletében, mind pedig a szakmai hivatásában, és a kettő együtt, hiszen ő ezt elválaszthatatlanul élte meg, a szerzetesi hivatását, hiszen szociális testvér volt és zöldkeresztes védőnő, amiben a feltétel nélküli szeretetet adta át és élte meg minden egyes gondozottjával, minden egyes településen, minden egyes körülmény között a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat akarta kicsi gyerekkora óta szolgálni, és ez az életmű, ez végig kísérte. És ennek mi úgy érezzük, hogy példáját kell továbbadni, meg kell mutatni a mai embereknek és a jövőbeli szakmai utódainknak is, hogy milyen értékeket élt meg Wagner Viktória, mit hagyott ránk, és ebből mit kell nekünk továbbvinni. Azt hiszem mindent. De pont azért vagyunk itt, hogy ezt a hagyatékot összeszedjük, gazdagítsuk, tehát megszólítsunk mindenkit, aki ismerte őt, vagy aki a róla készült filmekből vagy írásokból megismerte az ő üzeneteit, gondolatait és életpéldáját, és őt ez megérintette, az ossza meg azzal a közösséggel, akit például ma is ide meghívtunk, és akik eljöttek. Ez a talán a legszebb ajándék, hogy ez éppen a szemelvejsz napon van, amikor is az egyik vendéglátónk, Király Lila elmondta, hogy egyszerre ünnepelhetjük a világ legnagyobb orvosát, aki az anyák megmentője volt, és azt a Wagner Viktóriát, aki minden csepp szeretetével a szegényeket, az elesetteket, a családokat és az életet szolgálta.
A Wagner Viktória posztumusz kitüntetéséről, parlamenti kitüntetéséről tudna pár mondatot mondani?
Ezt a díjat, a Védőnői Életmű díjat a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége 2025-ben hozta létre, és első alkalommal most a 110. évfordulóját ünneplő védőnői szolgálat és a 10. éve Hungarikum védőnői szolgálat központi ünnepségén a parlamentben, a felsőházi teremben 2025. június 13-án tartott ünnepségen adtuk át a posztumusz díjat. A posztumusz díjat a Wagner Viktória Emlékbizottság vezetője vette át, jelesül én, és még két eredeti oklevelet adtunk át ebből az alkalomból a Szociális Testvérek Társaságának, dr. Németh Emmának, a akkori magyarországi képviselőnek, illetve Király Lilának, aki elhozta ide parasztnyára személyesen a kitüntetést megörökítő oklevelet. Az emlékplakett pedig most került a mai napon az emlékszoba fölszentelésével az ő tárgyi emlékei közé, és ez itt is fog maradni.
Az emlékbizottságokat be tudnám mutatni?
Az emlékbizottságot a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége kezdeményezte, de azonnal partnerünk volt a Jóhogy vagy Életvédők Szövetsége, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület, a Magyar Védőnök Egyesülete, a Szociális Testvérek Társasága, a Boldog Ceferino Intézet, akik ugye a cigánypasztorációval foglalkoznak, és további kapcsolódó szervezeteket is várunk, illetve most már parasztja önkormányzata is csatlakozott a szövetséghez. Magánemberek is csatlakozhatnak. Ilyen magánemberként csatlakozó Lehocki László, aki a Wagner Viktória életéről 1989-ben filmet készített, portréfilmet készített, és ez a portréfilm az a hiteles forrás jelen pillanatban, amivel őt személyesen meg lehet hallgatni, és a személyes üzeneteit, a személyes egyéniségét, mozdulatait meg lehet tapasztalni és meg lehet látni. Aki ezt a filmet legalább meg tudja nézni egyszer is, annak megváltozik az élete. Ezt ugye korábban úgy mondtuk, hogy aki egyszer is találkozott vele, annak megváltozott az élete, hát most már ugye személyesen nem tudunk vele találkozni, csak a filmen vagy a róla készült dokumentumokon keresztül, de mondhatom azt, hogy aki egyszer is megnézte ezt a filmet, utána ezt nem tudja abba hagyni. Tehát újra és újra arra készteti a nézőt, hogy visszatérjen ezekhez a gondolatokhoz, mert ezek eredeti források. És nagyon komoly üzeneteket ad, mind magánember számára, mind hívő ember számára, mind pedig szakembereknek, az egészségügyben dolgozóknak, az embereket szolgáló emberek számára is.
Önnek mi az a kapocs, ami ezt a lelkesedést, ezt a kitartást, ezt a szervezőkészséget adja? Miért szerette meg ennyire a nővért?
Számomra egy olyan hiteles és egy olyan erős nő alakja jelent meg, aki minden körülmények között is, a legnehezebb körülmények között is megtalálta azt a szeretetet, azt a forrást, amit Jézus közvetített ő felé. Méghozzá az emberek feltétel nélküli tiszta szeretetét, akármit is csináltak, bármit is követtek el. Ezt egyébként a filmben is elmondja ezt a gondolatot, hogy te nem tehetsz olyat, hogy én téged ne szeresselek, mert tudd meg, hogy nem én szeretlek téged, hanem a bennem élő Isten. És ezzel olyan erőt tud adni annak a másik embernek, aki éppen valami nagyon rossz dolgot követett el, vagy éppen valami nagyon nagy fájdalomban van, hogy mégis lássa azt, hogy van, aki szereti, és megkapja ezt a szeretetet például egy másik ember által. Ő az emberekben Jézust kereste, és meg is találta. És ő maga is Jézus Krisztus mutató akart lenni, és ezt be is váltotta, ezt a küldetését. És számomra ezek nagyon komoly üzenetek, mert talán a mai világban erre van a legnagyobb szükség, hogy a szeretetet feltétel nélkül tudjuk átadni embertársainknak. Mert ezzel tudjuk őket megerősíteni, bizalmat, bizakodást adni, és hitet abban, hogy érdemes élni.
Találkoztak személyesen is?
Sajnos én nem találkoztam vele, én csak a filmből tudtam az ő életpéldáját megismerni, de hát a mai szóhasználattal mondhatom azt, hogy függő vagyok. Tehát én szinte minden héten megnézem ezt a filmet. Mindig mond valami új gondolatot.
Végezetül boldog avatási szertartáson lehet-e gondolkodni, lehet-e merni, mert egy ilyen ember, mintha megérdemelni ezt az irányt.
Igen, a boldogávatás az ugye egy egyházi szertartás és egy egyházi kötelékekhez kapcsolódó tevékenység. Mi ezt csak megtámogatni tudjuk. Azzal egyébként is szeretnénk az ő életpéldáját bemutatni, minél több emberhez eljuttatni, de pont ez az a cselekedet, ami a boldogávatását éppen meg tudja támogatni. Tehát ott is ugye tanúságtételeket, különböző forrásokat kell tudni bemutatni. Tehát ennek a szervezetnek, ennek az emlékbizottságnak pont ez a célja. És nem elsősorban azért, hogy boldoggá legyen avatva, mert ez az egyháznak a belső ügye, hogy ők ezt mikor tartják méltónak, alkalmasnak, és ezt hogyan viszik véghez. De mi ezzel szeretnénk ezt a folyamatot megtámogatni, és így titkos vágyunk az, hogy ez valóban sikerüljön is.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok a hagyatéknek a gondozásáért, ezért a bizottságnak a fenntartásáért, és ezért a gyönyörű napért, és Isten áldását kérem a további hivatásához.
Mi is Isten áldását kérjük a kedves hallgatókra, mindenkire, aki meghallotta Wagner Viktória üzenetét, vagy a jövőben meg fogja hallani, éppen a mai résztvevők közvetítése által.
Kedves hallgatóink! Elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben Wagner Viktória szociális testvérről hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátor